A Szíriában és az Irakban élő keresztény testvéreinket segítendő Mária rádiók szólaltak meg, hát Irakban már megszólalt, ugye a Rádió Mariam, az arab nyelvű keresztény tartalmú Mária rádió, Szíriában pedig megszólalás előtt áll. Ebben van szükségük segítségünkre, anyagi segítségre is, és főleg ima támogatásunkra is. Ezért szerveztük ma, illetve holnapi nap folyamán azt a műsorfolyamat, ami kizárólag ezzel foglalkozik. Ennek keretében nagyon sok tanúságtételt hallhatunk majd a szír és iraki keresztény testvéreinkkel, Mária rádiós kollégákkal, és hát azt kérjük, arra buzdítjuk a kedves hallgatókat, hogy ajánlják fel adományukat, imádkozzanak a szír és iraki keresztény testvéreinkért, hogy megmaradjanak, hogy a reményük erősödjön, hogy a Mária rádió elérje célját, a szűzanya szándéka egyértelmű, tehát már megszólalt Irakban, illetve Szíriában is vannak mobil stúdiók, szeretnének egy állandó stúdiót, az egyetlen keresztény médium jelenleg ezen a területen a Mária rádió, óriási missziós tevékenység részesei lehetünk, hogyha megnyitjuk a szívünket, és a lehetőségünkhez mérten akármilyen kicsi, vagy aki teheti, akármilyen nagy adományt felajánl, az erre a célra élő ma este 9-ig fogadjuk a kedves hallgatók adományfelajánlásait a 061-999-4430-as adományvonalon, illetve holnap reggel 7-től este 9-ig ugyanígy az élőadás idejében. Ez a telefonszám egyébként a Mária Rádió havi magazinjában olvasható, a Mariatonnal foglalkozó cikkben, illetve a Mária Rádiónak a honlapján, az internetes felületünkön, ugyancsak a Mariatonnal foglalkozó menüpontban. Közvetlenül is lehet adományt felajánlani banki átutalással. Ennek a bankszámla számát ugyancsak a Mária Rádió magazinjában, az újságjában, minden havi újságjában, illetve a Mária Rádió internetes oldalán a támogatás menüpontban olvashatják.
Tehát még egyszer a telefonszámunk, amit hívhatnak, 061-999-4430. De folytassuk a beszélgetésünket Balázs András atyával, aki itt van velünk Vácról. És ahogy már egy pár perccel ezelőtt elkezdtük a beszélgetésünket, ugye András atya járt a Közel-Keleten, igen, találkozott a kopt keresztényekkel. Ha jól tudom, akkor egy vallási vezetővel is volt szerencsét találkozni, illetve más ottani keresztényekkel. Mi volt a benyomásod, hogy mit tapasztaltál ott az ő jelenlétükben?
Igen. Talán leginkább, ami kifejezi az ő hitüket, és nagyon-nagyon mély szeretetüket, az, hogy például az ottani kopt egyháznak a székes egyháza milyen hatalmas, ahogy egy hónapra rá, ahogy mi voltunk itt Közel-Keleten, Bőte Csaba atyáik is és Szabolcs atyáik is voltak, ahogy ő volt itt előzőleg az interjúban. Elképesztő, hogy talán 7000 főt befogadni képes az ottani székes egyház, viszonyításként a Szent István Bazilika 2000 főt képes befogadni. És ott, ha megkérdezzük őket, ezt a 12 millió kopt keresztény embert, hogy hányan járnak templomba, hány százalék, akkor nem értik a kérdést. Tehát így Bőte Csaba atya is így ilyen nagyon kedvesen mondta el, ugyanezeken a területeken voltak ők is, meg mi is, nem értik a kérdést, amiatt, mert mindenki, aki megvan keresztelve, az egyértelműen gyakorolja a vallását is. És legyen fiatal vagy idős, gyakorolja a keresztény hitét. Már 1600 éve Jézus az ő életüknek az alapja, hiszen ők a vértanúknak az egyháza, és először még furcsa is volt az ottani emberek részéről, akár vezetők, szerzetesek részéről, akikkel találkoztunk, akár a hétköznapi, mondhatjuk így idézőjelbe, emberek részéről, akikkel találkoztunk, hogy mindig erről beszéltek, hogy Jézus a béke királya, Jézus az életünknek a központja, a béke fejedelme. Először olyan még furcsa is volt ez a fajta állandó szóhasználat, és utána jöttünk rá, hogy tényleg ők 1600 éve ebben a légkörben élnek, és mindig Jézus volt, aki megtartotta őket, megőrizte őket, ezért is hívjuk őket vértanúk egyházának, és hogyha bemegyünk bármilyen templomba, akár be a Székesegyházba, a Kopt Egyház központjába, Kairóba, amit említettem, ami mellett szintén robbantottak 2016. decemberben, és 29 ember halt meg, tehát, hogy de a vértanúknak ott van kint a képe. És van a vértanúknak is a múzeuma, ahol ott van a mostani vértanúknak a képe, vagy elég, hogyha azokra gondolunk, akik talán a leghíresebbek, a 21 kopt vértanú édesapa, akiket ott Líbiában a földközi tengernél letérdeltettek narancsárga ruhában, és az életüket elvették, de nekük is az ajkukon Jézus volt, mert ő ad számukra mindig erőt. És ez nem sablon, nem egy ilyen futószalagon gyártott kifejezés, hanem ezt élik meg a mindennapokban. És tényleg akár egy londinerrel találkoztunk, akár egy szerzetessel találkoztunk, akár így beszélgettünk, vacsorára hívtak meg bennünket, és elmondták, hogy milyen ritusúak, milyen felekezetűek, esetleg melyik családtagjuk az, akit elvesztettek, így vértanúk lettek, mind így a központban az Úr Jézus Krisztus volt. Ez tényleg ott nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen mantra, hanem így tudnak élni, így tudnak így több évszázadok óta ott megmaradni.
Nem csak innen Magyarországról mentek atyák a közel-keleti kereszténységhez, hanem onnan is jött ide. A tavalyi eukarisztikus kongresszuson részt vett az iraki Káld egyház, katolikus egyháznak a feje, Rafael Sakó bíboros atya, aki tanúságot tette az eukarisztikus kongresszuson az ő hitükről és vértanúságukról. Azt javaslom, hogy ebbe hallgassunk most bele.
Évek óta tart a közel-keleti keresztények drámája. Nagy nyomás nehezedik ránk, és tovább folyik az elvándorlás az olyan országokban, mint Irak, Szíria, Szentföld és Libanon. Sajnos a nyugat nincs tudatában azoknak a nehézségeknek és félelmeknek, amelyekkel a keresztények különböző országokban szembenéznek. A radikalizmus, azaz a terror, mint politikai és vallási ideológia, egyre erősebb a közel-keleten, és a keresztények ártatlan áldozatai ennek. Szélsőségesek ki akarják használni a jelenlegi helyzetet, hogy véget vessenek a keresztények jelenlétének a közel-keleten. Sokan elhagyták az országot, megnehezítve az életét azoknak, akik maradni szeretnének, és folytatni a lelkes és álhatatos tanúságtételüket. Mivel a közel-keleti keresztények a kereszténység gyökerei, úgy gondoljuk, hogy jelenlétük alapvetően fontos, és ők az önök támogatásában bíznak, a imádságukban is, és a szolidaritásukat is kérik. Az előadásomban a Káld egyházról fogok beszélni, amely hasonló más egyházakhoz a világnak ezen a részén. Ami a történelmi hátteret illeti, a kereszténység az első század közepén jutott el Mezopotámiába, a mai Irakba. A hagyomány szerint Szent Tamás apostol végzett elsőként evangelizációt ezen a területen, indiai útja során. Őt tekintik a keleti egyház védőszentjének, ami most a Káld egyház. Az apostolok alapvetően ott hirdették az igét, ahol zsidó közösségek voltak, a nyelvük és a biblikus hitüknek köszönhetően. Ez így Mezopotámiában is, ahova a zsidók a babiloni számüzetéskor jutottak el Krisztus előtt 587-ben. Ezért a liturgiánk zsidó-keresztény liturgia. Egyedülálló evangelizációt végzett a történelemben a keleti egyház, amely egészen a távol-keletig terjedt Szumátra szigetétől, Sri Lankán, az indiai Malabár partvidéken és Kínán keresztül az arab félszigetig. A vértanúság a Káld egyház karizmája, vonzereje, mert megalapítása óta üldözték a perzsák, az arabok, a mongolok, a törökök, és ma muszlim szélsőségesek, mint az Al-Qaida és az ISIS. Egy éjszaka 2014-ben 120 000 ember elhagyta a hazáját, minden nélkül, csak a ruhájuk volt rajtuk. Csodálkozunk, hogy senki sem hagyta el a hitét. Senki nem tért át az iszlámra azért, hogy oda otthon maradjon és legyenek védve. Mindenki hátrajött mindent, a házukat, mindent. És más kurd városokba mentek. Talán emlékeznek rá, hogy 2010-ben, Bagdadban, október 31-én 48 embert öltek meg a Szent Mise alatt. És két fiatal pap is meghalt. Azt mondták, hogy minket megölhettek, de hagyjad a többiket, hagyj menjenek el szabadon. Nem fogadták el ezt, és megölték őket, sokakat. Szemináristák voltak, én voltam a rektor akkor a szemináriumnak.
Az imént kedves hallgatóink Rafael Sakó bíboros atyának a tanúságtételéből hallottak egy részletet, amely tavaly a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson hangzott el. Ugye a KALD katolikus egyház feje Sakó bíboros, ugye Erdő Péter bíboros atya meghívására érkezett és tett tanúságot az Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson. Ugye katolikus egyházról van szó, tehát Ferenc pápa, pápát ismerik el, tehát a római pápát ismerik el az egyház legfőbb földi vezetőjének. Azt gondolom, hogy ez egy tényleg egy megrázó dolog, ami ott történt, tehát hogy a Szent Mise alatt gyakorlatilag egy tömegmészárlás, egy vérfürdőt rendeztek a szélsőségesek.
Igen, igen, ezek, ahogy említettem, például 2016 decemberében is volt Kairóban, vagy 2017 áprilisában is volt Antában, Alexandriában, vagy Minia tartományban, májusban is, talán emlékeznek a kedves rádióhallgatók, hogy akkor ők a nagy heti szertartást nem is tudták megtartani, de ennek ellenére ugyanúgy járnak a szent liturgiákra, a szent misékre, és az is nagyon-nagyon érdekes, hogy ahogy mentünk ki, már előre figyelmeztettek, nagyon-nagyon kedvesen, hogy ne kérdezzem meg őket, hogy hogy elmennek szentmisére, akkor is, ha robbantások vannak, mert nem fogják érteni. És akkor én mégis elkövettem ezt a hibát, hogy megkérdeztem, és tényleg nem értik a kérdést. És Vágvölgyi Éva volt velünk ezen a zarándoklaton, a Szent Jeromos Bibliatársulatnak a főtitkára, aki pedagógus is, illetve Polgári Ferenc plébános atya, és velük meg is kérdeztük egy vacsoránál, például egy üldözött keresztény egy családnál, hogy hogyan nevelik a gyermeküket, hogy tehát ennyire erős és bátor a szívük, ennyire nagy bizalom van az ő lelkükben, hogy így is el tudnak menni a gyermekeikkel, családtagjaikkal együtt, és nagyon-nagyon érdekes volt, hogy ahogy ott egy édesapa elmondta így a pedagógiai módszereit, hogy hogyan neveli a gyermekét, így Vágvölgyi Éva mondta, mint szakember, nagyon-nagyon jó szakember, hogy ő is, ahogy így látja az európai pedagógiai szakmai háttérrel, hogy abszolút egy egészséges kislány volt, akiről például beszélgettünk. A bizalmat növelték bennük, de két lábbal a földön járnak, mert nyilván a gyászt akár pszichológusnak a segítségével oldják fel, vagy úgy kell elképzelni, hogy például nekik is ugyanúgy család csoportjaik vannak, közösségeik vannak, és ahol akár terapeuta segítségével oldják fel ezt a nagyon nagy nehézséget. Tehát nem arról van szó, hogy valamilyen ilyen bigott, vagy valamilyen eltorzult hit van, vagy egy ilyen rossz értelembe vett fundamentalista gondolkodásmód, hanem egy nagyon-nagyon hiteles, szeretetteljes, bizalomteljes ráhagyatkozás az Úr Jézus felé, és nagyon-nagyon megrendítő látni, hogy tényleg ők is hogy megélik a gyászt. Tehát voltunk egy kolostorban, egy templomban, El Surián kolostorban például, ahol láttunk egy fiatalt, hogy ott imádkozott. Tehát nagyon-nagyon hitelesen, hol sírt, hol leborult, de érződött rajta, hogy az ő családtagjaival is valószínűleg valamilyen nagyon nehéz dolog történhetett, de nagyon mély hittel, szeretettel élik meg a legnagyobb tragédiákat is.
Én folyamatosan az jár a fejemben, ahogy András egy mesélet, hogy mennyire erős a hitük a közel-keleti keresztény testvéreinknek, hogy lehet, hogy ugye ők rászorulnak most, mert tényleg rendkívül nehéz helyzetben vannak.
Igen, így van.
Minden szempontból, hogy segítsünk nekik, de egyrészt, másrészt viszont mi rengeteget tanulhattunk tőlük. Én azt gondolom, ugye itt most az iraki, illetve a szíriai Mária Rádió megszólalásáért, működésért gyűjtünk adományt, illetve imádságos támogatásra hívjuk a hallgatóinkat, de bennem az megfogalmazódott ezek alapján, amiket mondtál, hogy mennyire erős a hitük az ottani testvéreinknek, hogy miért ne lehetne, vehetnénk át tanúságtételeket, műsorokat majd akár az iraki, akár a szíriai Mária Rádió, nyilván tolmácsolva, hogy rengeteget kaphatunk tőlük mi, és épülhetünk mi is, tehát hogy már csak ilyen értelemben is érdemes ezt a támogatásunkról biztosítani őket, hogy tényleg most ott a erős háború sújtott a helyzetből tudjanak minél hamarabb talpra állni, hogy aztán mi is részesülhessünk azokból a lelki gyümölcsökből, amiket az ő hitük terem. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból is fontos az, hogy támogassuk őket, hiszen a mai nap egész este 9, illetve holnap reggel 7 és 9 óra között az Irakban és a Szíriában megszólalt, illetve megszólalni kész Mária Rádiók, természetesen ugyanaz a keresztény tartalmú Mária Rádiók működését segít. Erre egy adományvonalat hoztunk létre, ez a 061-999-44-30-as adományvonal, amelyet ma este 9, illetve holnap reggel 7 és 9 között hívhatnak, sőt, buzdítjuk, kérjük, hogy hívják a kedves hallgatók, akármilyen kicsi, vagy akármilyen nagy adományt nagy szeretettel és köszönettel fogadunk, illetve aki közvetlenül szeretne adományozni, az a Mária Rádió számlaszámát megtalálja a Mária Rádió havi magazinján, minden hónap magazinjában, nyomtatott magazinjában, illetve a honlapunkon, az internetes oldalunk támogatás menüpontjában, és még egy nagyon fontos, mondjuk úgy, hogy szolgálati közlemény, vagy kérés inkább, hogy tegyék lehetővé számunkra a kedves hallgatók, hogy visszahívhassuk önöket, hogy megoszthassák azt, hogy a Mária Rádiót mit jelent az önök számára, illetve hogy miért ajánlanak fel adományt a közel-keleti Mária Rádiók működésére.
Még kihasználnám az alkalmat arra, hogy itt van velünk Balázs András atya, aki személyesen járt a Közel-Keleten és találkozott az üldözött keresztényekkel.
Igen, igen.
Hogy ugye mindig mondjuk ezt, hogy üldözött keresztények, és hogy valahogy számunkra itt a jóléti társadalomban élő keresztények számára az ottani helyzet ilyen, tehát nagyon háborús helyzetnek tűnik, ugye a hírekben is folyamatosan ezt halljuk, és hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy akkor a nem keresztényeket, tehát a mohamedán embereket így hát rossz fényben tüntessük fel, de azt fontos kihangsúlyozni, hogy az átlag emberek, ahogy Sajgó Szabolcs atya is említette az interjúban, tehát az átlag emberek békében élnek együtt, és békében szeretnének együtt élni. András atya, amikor te ott jártál a Közel-Keleten, ezt hogyan tapasztaltad meg?
Igen, igen, konkrét példákon is nagyon-nagyon szépen ezt megéltük. Például bementünk az ottani egyik püspökségnek a portájára, és láttuk azt, hogy egy mohamedán munkatárs ott imádkozott a katolikus intézményben, vagy éppen akárcsak vizet vettünk, és ott volt egy fiatal srác, aki mohamedán volt, hatalmas mosollyal üdvözölt bennünket, és semmi ellenségeskedés, semmi gyűlölet nem volt. Tehát a hétköznapi ember az tényleg tud egymással szeretetben élni, és a gyűlöletet, ahogy Sajgó Szabolcs atya mondta, azt úgy mesterségesen szítják, de az átlagember tényleg békében tud együtt élni, és ezt az is bizonyítja, hogy amikor voltunk egy nagyon-nagyon szegény helyen, az El Makattam hegyen, ahol körülbelül 70 ezer nagyon-nagyon szegény keresztény ember él, a zabbálok, ott is azt láttuk, hogy a mohamedán és a keresztény az tud együtt élni. És akár így ábrázolásokat is kiraktak, de tényleg úgy kell elképzelni ezt a helyet, hogy ég a tűz, és esetleg gyermekek válogatják a kartont, a gumit, a különféle anyagokat ezen a Szeméthegyen, de ennek a Szeméthegynek a tetején is, ennek az Elmakattam hegynek a tetején is egy ilyen 70 ezer főt befogadni képes dicsőítő hely van, hát mivel ott nem esik az eső igazán, mint egy fél stadion, úgy kell elképzelni több oltárral, és ott is békében tud együtt lenni az átlagember. És ezt nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni. Bőte Csaba atya nagyon kedvesen találóan ezt így fogalmazta meg, ahogy egy hónapra volt itt ugyanezen a területen, hogy hát barackot, kokit nyom a mohamedán kisgyereknek a kobakjára, meg a üldözött keresztény kisgyereknek a kobakjára, és ugyanúgy mosolyog. De mi is ezt tapasztaltuk meg, főleg olyan helyzetekben is, amikor nem csak városban voltunk, hanem vidéki területen, és nagyon-nagyon szegény keresztény helyeket láttunk, tehát én is mindenkit buzdítanék így erre, hogy támogassák az iraki és a szíriai Mária rádiót, és még egy érdekes dolog, hogy el is tévedtünk a sivatagba, és úgy a rózsafüzért még sosem imádkoztam, mint akkor, amikor ott a sivatagba eltévedtünk, mikor a remete Szent Antal Kolostorhoz mentünk a Riótól 250 kilométerre, ahol remete Szent Antal kísértéseit megélte, de a Máriahoz való fohászt, könyörgést, rózsafüzért még úgy nem imádkoztam soha, mint amikor ott a sivatagban eltévedtünk.
Hát én azt elhisszük. András atya, még arra van időnk, hogy esetleg egy élményedet röviden megoszt velünk, ami leginkább megmaradt benned a közel-keleti keresztényekkel való találkozás kapcsán.
Igen, én nagyon-nagyon egy személyes élmény szeretem a művészeteket, és nagyon-nagyon jó volt meglátni, hogy amikor ott elmentünk Ókairóba, egy legősibb keresztény helyre, illetve így kolostorok mellé, és bementünk egy olyan helyre, ahol le kell venni a cipőt, de keresztény templom, mint ahogy a mohamedánok is leveszik a cipőt, és néztük ott az ábrázolásokat, a vértanúknak az ábrázolását, egyszer csak meglátok egy magyar ábrázolást, Feszti Masa művésznőnek egy keresztény vértanúról ábrázolása volt kitéve az egyik kolostorba, és annyira jó volt így az embernek a magyarságára büszkének lenni, hogy elmegyünk a vértanúk egyházába, ott Ókairóba, látjuk a rengeteg vértanút, ott nagyon-nagyon hiteles szeretetükről, és akkor az egyik vértanúnak az ábrázolásához a koptok egy magyar festőművésznőnek az ábrázolását választják, mert azt tartják hitelesnek, és ez úgy megerősítette, hogy valóban nem csak a koptoknak van nagyon-nagyon erős hite, hanem azért a magyar kedves testvéreknek, Mária rádió hallgatóknak is.
Hát ez bizonyítja azt az elméletet, hogy a magyarok a világ minden táján megtalálhatóak.
Igen.
Úgyhogy András atya, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a Mariaton adománygyűjtő adásfolyamunkon. Egy utolsó gondolatot még talán kérnék tőled, hogy ugye a Mária Rádió jelenleg az egyetlen keresztény médium ezeken a területeken. Ugye most Irakról és Szíriáról van szó, mert ott az ottani Mária Rádiók számára gyűjtünk. Szerinted mit jelenthet az ottani keresztények számára, hogy van ott egy ilyen médium, a Mária Rádió?
Igen. Nagyon-nagyon sokan, ez egy gyakorlati dolog lesz, nagyon praktikus dolog, a turizmusnak a változása miatt, a nagyon nagy változások miatt a munkahelyüket is meg kell, hogy változtassák. És mi nagyon sok olyan ottani keresztény édesapával, családfenntartóval találkoztunk, akinek szintén meg kellett változtatni a munkahelyét, és például taxis lett. És pontosan egy üldözött keresztény édesapa volt, aki bennünket is vezetett ezekre a szent helyekre, zarándokutakra, egy nagyon-nagyon rendes édesapa, és ő is végig hallgatta a különféle rádióadókat, hogy az aktuális dolgokat tudja, és biztos vagyok benne, hogy ő is a Mária Rádiót hallgatná, hogyha lehetősége lenne erre. Ezért is mindenkit buzdítanék arra, hogy Szíriában és Irakban támogassák a kedves Mária Rádió hallgatók, hogy ott is létrejöhessen ez a médiaorgánum.
Köszönjük szépen.
A hírpercek után pedig folytatjuk műsorunkat.
A Szent Mise következik majd ugye rövidesen, de még lesz egy híradónk. Ja, bocsánat, igen, lesz még egy híradónk.
az elmúlt percekben, sőt, talán elmúlt órában Balázs András atyával beszélgettünk, aki a közel-keleti élményeiről számolt be. Nagyon szépen köszönjük, hogy
én
elfogadtad
is
a meghívásunkat.
Nagyon köszönöm a kedves Mária Rádiók hallgatók figyelmét.
A hírpercekig elmondanánk akkor a legfontosabb információkat, itt a konkrét gyakorlati információkat, tehát a Mária Rádiónak a Mariaton című kétnapos adás folyamát hallgatják a kedves hallgatók, ma reggel 7-től egészen este 9 óráig, illetve holnap szintén reggel 7 és este 9 óráig élő adásban gyűjtünk adományt, kérünk ima támogatást, azért, hogy a Mária Rádió közel-keleti, egészen konkrétan az iraki és a szíriai adása megszólalhasson, illetve hogy működhessen, hiszen Irakban már szól a Mária Rádió keresztény adása, tehát ugyanaz a szellemiségű Mária Rádió, mint itt Magyarországon, illetve Szíriában jelenleg csak 2 mobil stúdió működik, egyik Damaszkuszban, a fővárosban, másik meg Aleppóban, de szeretnének ott is fix stúdiót létesíteni. Ahogy majd későbbiekben elhallhatjuk, hogy például Irakban itt nem egyszerűen csak egy Mária Rádió stúdió működéséről van szó, hanem egész egyszerűen egy keresztény-katolikus centrum is, tehát egy közösségi centrum lett a Mária Rádió, egyébként Erbilben, Irakban, a kurdok által lakott területen működik, illetve a FM frekvencián, illetve a ninivei fensíkon is hallható az adása. Óriási segítség ez a keresztények számára.
Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.